Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a Földgömb magazinnal, a legfrissebb dupla 2021-es lapszámot ütöttük föl Telbisz Tamással, aki hivatását nézve geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docense, és a klasszikus karszt címet viseli ez a hosszú írás, a nagyon gyönyörű fotókkal. Mitől klasszikus egy karszt? Ugyanúgy kell elképzelni, és ezt most tőled lopom ezt a dolgot, mint a zenében, meg a táncban, ugyanígy van ez a karsztnál is?
Mindenkit szeretett üdvözlök én is. Azért más egy picit ez a dolog, persze, én vetettem fel ezt a hasonlatot, mert a zenét, meg a táncot azt ugye emberek szerzik, ez pedig ugye egy természet alkotta terület, vidék, úgyhogy olyan értelemben klasszikus ez, hogy régóta ismerik, hát persze laktak is itt az emberek, és a igazából a legfontosabb dolog, hogy innét írták le tudományosan a karsztformákat először. Tehát innét került be a tudományos szaklapokba, szakkönyvekbe, és innét terjedt el az elnevezés. Tehát emiatt lett ez egy klasszikus vidék erre nézve, és ez körülbelül a 19. század végén volt.
Na jó, majd jöjjön a történet is, de akkor először helyezz el minket, légy szíves, a térképen. Jó, mindig ezt szoktam tőletek kérni.
Igen, a térképen nem kell nagyon messzire menni, szomszéd ország, Szlovéniában vagyunk, de annak egészen a túlsó oldalán, tehát közel vagyunk már a tengerparthoz, egészen közel, tehát maga a karsztfelség az ki is ér a tengerpartig, és nem csak Szlovénia, hanem Olaszországból is egy kis csík az még hozzátartozik.
Igen, ők ketten osztoznak, tehát a klasszikus karszton. Mindent megtudunk a következő negyed órában, amit erről a klasszikus karsztvidékről, meg a karsztvidékekről tudni kell. A területe az olyan 750 négyzetkilométer, ugye, hogy írod?
Így van, igen, igen. Tehát nagyjából egy ilyen 40 kilométer hosszú, és 10-15 kilométer széles ez a felség. Tehát ha úgy felségről beszélünk, akkor ez ugye viszont nagyobb darabnak tekinthető.
Mitől klasszikus, és hogy alakult ki? És nyilván a kialakulása, meg a története utal majd arra, hogy mitől válik ez klasszikussá a szakma szemében.
Igen, hát ugye a klasszikusnak igazából az a lényege, hogy itt azok a formák, amelyek a karsztosodáshoz tartoznak, meg azok, annak következtében jönnek létre, azok itt nagyon szép mennyiségben megtalálhatók, meg minőségben is, ha szabad is fogalmazni. Hát a kialakuláshoz visszamehetünk egészen a kőzeteknek a kialakulásáig, ami nagyjából a Jura és Kréta időszakra tehető. Ugye ehhez így a gondolatban a dinoszauruszokat szoktuk kapcsolni, csak éppen ez nem egy száraz föld volt akkor, hanem egy ilyen sekélytengeri vidék, ahol kis apró állatkák éltek a tengerben, meg nyilván nagyobbak is, és amikor ezek elpusztultak, akkor a csontjaik, meg a meszes vázuk az lesüllyed szépen a tenger fenekére, és akkor ott összetöredezett, átalakult, és ebből alakult ki az egésznek az alapja. Tehát karsztosodás ott lesz, ahol mészkő van nagy mennyiségben elérhető módon.
Akkor dínócsontokat karsztban nehéz találni, vagy ritka, ugye, ezek szerint?
Hát ez egy ilyen fogos kérdés, vagy összetett kérdés, de alapvetően direkt a mészkőbe nem csontosodik bele a dínó, mert nem él ott. De azért előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy valahol itt besodódik.
Oda kerül, hurcolják.
Ez a karszt, vagy előfordulhat, hogy a későbbiek során lerakódnak, vagy megváltozik a terület, éghajlattal kiemelkedik, ott élnek dínok, vagy hát éltek dínok, és akkor azonnak a csontja végül is a karszton rakódik le. De a karsztosodáshoz nincs.
Világos. Jó, azért most a kettesért próbáltam menni, és akkor még tovább mennék, azért javítanék közepesre, hogyha azt mondod, hogy karszt, akkor nekem azért az ugrik be, hogy fennsíkok, barlangok, ugye meredekek, völgyek, ilyen szabdalt felszín, sziklafalak, valami ilyesmi.
Így van, tehát a lepusztulásnak a sajátosságai aztán az, hogy amikor ez az egész már később ugye közetté vált, és kiemelkedik a tengerből, akkor azokon a helyeken, ahol mészkő van, ott a víz a repedések mentén beszivárog. És ugye más rendes helyeken, ott a felszínen folyik le a víz, azt erodálja, pusztítja, és völgyek lesznek, és attól egy olyan egyenletesen fölszabdalt vidék jön létre. A karsztoknál viszont ez a fölszabdalás nem történik meg, tehát hogy itt azt láthatjuk egy kicsit, hogy ahogy kiemelkedett a tengerből a terület, meg esetleg kicsikét, de csak nagyon enyhén meggyűrődött, meg itt adott esetben szét is töredezett, el is mozdultak egymástól részek, de ezek így maradnak. Tehát, hogy így elmarad rajta egy ilyen külső véső munka, amit az erózió szokott elvégezni, és a beszivárgó víz aztán a mélyben fejti ki a munkáját igen hatásosan, ahol barlangokat alakít ki.
Tehát van egy felszíni látvány, és van egy felszín alatti világ, ami szintén a karszhoz tartozik nyilván.
Így van, igen. Maga a karszó az egyébként ugye ebből a szlovén, vagy ilyen szláv eredetiből, ez krszt, még ez szinte magánhangzó nélkül lehet mondani. Egyébként krasznak hívják szlovénül, és egy ilyen köves kopár felszínt jelent, innét kapta a nevét, de tulajdonképpen a felszínületi formák is hozzátartoznak, de ezt így később kezdték így egyben említni. Tehát eredetileg a krszt az csak a felszínre vonatkozó szó volt.
És miért lett ez a szlovén-olasz 750 négyzetkilométer maga a klasszikus? Annyira magán viseli kis területen az összes jegyet? Markáns jegyet? Vagy mások van?
Egyrészt ezt lehet mondani, igen, kis területen az összes markáns jegy itt megtalálható. Most persze vannak a karsztok egészen más változatai, mondjuk Kínában, ahol ilyen kúpkasztok, meg egészen érdekes formák vannak, azok itt nincsenek meg, de ami egy ilyen mérsékeltövi területen karsztban elő szokott fordulni, annak egy nagy része itt megtalálható. De mondjuk ehhez kellett még az a történeti dolog is, hogy hát abban az időben, mondjuk Bécsben volt egy nevezetes egyetem, és Szerbiából érkezett egy nagyon okos, jófejű diák, ez a Jovan Cvijić volt, aki munkát keresett, hogy a doktori dolgoztatát miből írja meg, és akkor ezt ajánlta neki, hogy menjen ide. Tehát az, hogy ez lett a klasszikus karszt, abban az is szerepet játszik, hogy ez Bécshez közel volt, ide könnyen el tudott ugrani az egyetemről, többször vizsgálni alaposan a területet, és hát ezért lett ez a mintaterületet Cvijićnek, és ő volt az a személy, aki először itt tudományos szemszögből a karsztokról.
Ha már egyetemek, ha már hallgatók, az nem tudom, hogy a hallgatókat az ELTE-ről, a természetföldrajzi tanszékről vittétek-e, hát most nyilván nem, de vittétek-e erre a vidékre, de ha igen, vagy képzeldben most ott állnál a hallgatókkal, akkor rögtön elsőként mit mutatnál nekik?
Az a vicces, hogy konkrétan erre a karszfelségre még nem mentünk terepgyakorlat keretében a hallgatókkal, de lehet, hogy majd fogunk ide menni. Igazából ahol kezdeném, az valószínűleg a mondjuk így a bejárata lenne ennek, az a skóciai barlang, ez a keleti, dél-keleti szögletében van ennek a karsztvidéknek. Az is még egy érdekes dolog itt, hogy ezt a karsztot körülveszik nem karsztos kőzetekből álló területek, amelyeken viszont rendesen lefolyik a felszíni víz. És akkor ez külön érdekes, hogy ezek a felszíni vizek így neki mennek a karsztnak, akkor mi történik velük? Előfordulhat az is, hogy a völgy az egy ideig még belevágja magát magába a mészkőbe is. Csak ugye gyengítve van, mert ugye elszivárog a víz kezdetben, csak elszivárog a víz. Tehát ilyenkor az völgyek még egy darabig túlélhetnek. De aztán, ha a víznek már az egész elszivárog, tehát kitágulnak a felszíneti járatok és barlangok, akkor ezek a völgyek meghalnak. Erről is írtam a cikkben, hogy lesznek ilyen halott völgyek, ezek száraz völgyek, és akkor a terület tovább kiemelkedik, és ott van egy száraz völgy, csak éppen nincs benne vízfolyás.
Az egy nagyon klassz kép, nagyon szép kép, nem klassz, szép kép, az a kiszáradt, olyan vizeséses forma. Ugye, tehát látszik, hogy ott valamikor hatalmas vízmennyiség folyhatott keresztül nagy eséssel.
Vannak ilyen részek is, igen, és akkor a magas skóciai barlang, az egy nagyon ismert barlang egyébként, picit kevésbé ismert, mint a Posztolynak, pedig szerintem valamivel még klasszabb is, ahol egy ilyen viszonylag rendes méretű vízfolyás, a Reka folyó érkezik meg, és akkor ez egy ilyen óriási, ma már felszakadt barlangszájon keresztül jut be a barlangba, tehát azt kell érteni, hogy a barlangnak az első szakasz, ami régen még barlang volt, az beomlott, és egy ilyen óriási szakadéktöbör tátong a helyén, tehát ez egy ilyen majdnem 200 méter átmérőjű és hasonló mélységű katlant képzeljünk el, aminek az alján ott folyik a patak, és aztán utána bemegy magába a barlangba. A barlangszáj is ilyen irdatlan nagy, és egy nagyon nagy függőleges kiterjedési barlangjárat van, ahol bedübörög ez a folyócska, mert azt, hogy ugye képzeljük el, hogyha nyilván folyó helyett azt mondom, hogy folyócska, de patak helyett meg azt mondom, hogy annál nagyobb. Tehát ez a sok vízmennyiség ott megy, ez egy ilyen iszonyú dübörgést okoz egy barlangon belül. És aztán nagyon tud változni ennek a vízmennyisége is, tehát amikor árad, akkor viszont már tényleg folyó lesz belőle, tehát mondjuk a Marosnál is nagyobb hozam alakulhat ki. És olyankor akár 50-60 métert is megemelkedhet a barlangon belül a vízszint. Olyankor nem igazán jó ott lenne a barlangon.
Az hatalmas dübörgés lehet, igen. Ott,
és normál esetben is, ahogy megy befelé ez a folyó, egy idő után a a barlangi mennyezetig kitölti a teret. Az ilyen helyeket hívjuk szifonnak, ezeken búvára tudnak átmenni, de a búváraknak is nehéz, ha itt nagy a vízhozam és gyorsabb folyik, mert akkor azért nem egyszerű.
Tehát nehéz megmaradni, igen, megkapaszkodni.
Nehéz megmaradni, látni is, tehát ilyenkor látási viszonyok azok körülbelül nullák, tehát ebbe haladni, úgyhogy az a lényeg, hogy nem úszták még át teljesen ezeket a szifonokat. Egy-kettőt átúztak, de aztán vannak akkorák, amelyek hosszúak, melyek, amelyeken nem jutottak át a búvárok. Pedig azt tudjuk egyébként, hogy az a víz, ami itt bemegy, az utána pár kilométer odébb egy másik barlangban előkerül, ami itt eltűnik, megint odébb egy, megint egy másik barlangban előkerül.
És nyilván megszínezik ilyenkor a vizet, ugye? Az klassz, az is klassz, ezt többször nem mondom. Szóval izgalmas, amikor valahol beöntenek valamilyen ilyen jelzőt, és aztán az kilométerek odébb máshol bukkan ki.
Így van, igen. Tehát egyébként ezek a fölülről jövő barlangok, ezek úgy képzelek el, mint hogy egy kőolajvezetéket ugye több helyen így megfúrnak. Csak ezek így fölülről vannak megfúrva, tehát így rálátunk mindig, hogy hol van a víz. És akkor az az érdekes, hogy a karszásének a legtúlsó végében, tehát Olaszországban, ott az észak-nyugati csücsökben bukkan ki újra ez a víz, már majdnem a tengerhez közel, tehát egy pár kilométer, és akkor onnantól bele is folyik a tengerbe ez a víz. És valóban ez a vízfestés, ez úgy működik, hogy beleöntenek egy adag vízfestéket, hagyományosan szoktak erre ilyen nagyon rikító színű zöldet, vagy ilyen rózsaszín használni, az könnyű észrevenni, és akkor beleönték ott, ahol bemegy a víz, és persze vannak tippek, hogy hol jöhet ki, tehát ilyen forrásokat néznek, de azért nem egyető, mikor melyik forrásban.
Vannak meglepetések.
Odaállnak a forrásokhoz, és akkor azt nézik. És akkor azt is felírják, hogy 5 órával később, 10 órával később, egy nappal később, tehát hogy mikor jelent meg annak a vízében ez a furcsa színű festék.
Na, jöjjünk föl a felszínre, és egy pár percünk van még. Azt is írod a cikkben, hogy nagyon érzékenyek a karszterületek a szennyezése. Pont azért, mert hatalmas, gyorsan megy le rajtuk a víz, nagyon sok helyre eljut, szétárad, mint az erek hálózatában, és nagy kár tud okozni, ha valami szennyeződés folyik be?
Így van, ez pont emiatt, tehát ezt összehasonlításban tudjuk igazán megérteni, tehát olyan helyeken, ahol van mondjuk egy vastagabb talaj, meg nem kasztos, ilyen átteresztő kőzetek vannak a felszínen, azokon a víz nagy átszivárog, az megszűröd. És a szennyeződésnek egy nagy része a kis pici szemcséken lerakódik. Na most ez a karszoknál nincs, tehát ami víz,
ott lezúdul,
legyen az csapadék eredeti, vagy benne egy másik patak, és itt elnyelődik, mint ahogy mondtuk a Skóciánál, akkor ezek a vizek, ezek akadától végig folynak az egészen. És ha jött valami szennyeződés, akkor az pár óra alatt bejut az egészbe. Utána, ha ezt a vizet kiszedjük, és ezt ugye ivóvízellátásra használjuk, a világnak egyébként változó számok van, de mondjuk, hogy ilyen 15-20%-a legalább az karszvizet iszik. Tehát azért ezekre nagyon vigyázni kell, itt ezen a területen is, mert ha bejut valami szennyeződés, akkor azt utána ott lesz a vízben nagyon hamar.
Nagyon fontos az is, hogy ezek a karsztok ugye nem nagyon rendelkeznek felszíni növényzettel, erdőtakaróval. Van arra esély, hogy ezek mégiscsak ott megvessék a lábukat és visszatérjenek? Ez azért is izgalmas, mert ezen a klasszikus karszton, ahogy írod, viszonylag sok település van, karsztokhoz képest is sok település van, nagy a népesség.
Igen. Igen, ez egy érdekes dolog, mert ugye pont a klasszikus karszt szó az azt jelenti, hogy ilyen kopár köves terület, ahol alig van erdő. De valójában ma már tudjuk, hogy ez egy ilyen ember hatására kialakuló dolog, részben az ember hatására. Ugye amit szoktak mondani, hogy itt kivágták a fákat, mert itt még hajót kellett építeni, meg építkezésekre, ez csak részben igaz. A nagyobbik igazság az, hogy itt legeltettek az emberek, tehát ebből értek az emberek, mert a mezőgazdasághoz tényleg nagyon gyengék a karsztok, mert a talaj az nagyon rossz rajtuk, és a legeltetésnél viszont egyre több hely kell az állatoknak, ezért vágják ki az erdőt, és aztán füvetbe legelik, és akkor tényleg kicsit ilyen köves marad. És ezért nevezték ezt a területet így. Ugyanakkor pont abban a 100 évben, vagy most már 130 év, ami eltelt nagyjából azóta, hogy innét leírták ezeket a jelenségeket, azóta egy nagyfokú erdősödés zajlott itt le, részben, jelentős részben emberi hatásra, tehát telepítettek erdőket, és aztán azok terjedtek maguktól is, tehát ez a karszt ma háromnegyed részben erdőből borított a terület. És egyébként nagyon sok ilyet tudnék még mondani, hogy karsztvidékek azok erdővel borítottak. Tehát itt Szlovénián belül is, hogyha kicsit bejebb megyünk az országba, vagy keletebbre, de Magyarországon is, mondjuk a Bükk-fennsík az nagyon szép karsztvidék, és itt is korábban legeltetett volt, de tűnnek el ezek a bütti legelők is, és ugyanúgy beerdősödik a tele részben emberi hatásra. Tehát nagyon sok, tehát az erdő az jól érzi magát a karszton egyébként, de ha kipusztítják, akkor könnyen elkopárosodik viszont.
Csipetnyi történelem még a végére, első világháború.
Így van, tehát ha karsztra megyünk, akkor a természeti dolgok mellett nehéz a történelmet is elkerülni. Amit szoktunk emlegetni, egy Isonzó vagy Doberdó, ezek itt vannak ezek a helyek. Ugye Isonzó maga az a Szocsa folyó, az kikerüli most a karsztot itt az alsó folyásával, de régen ez mondjuk már földtörténelem, keresztül folyt, és maradt utána ugye egy ilyen halott völgy, amit az előbb mondtam, egy ilyen száraz völgy. A halott völgyet azt csak én mondom, a száraz völgy a megfelelő szakszóra egyébként. És az első világháború után pedig nagyon sok halott maradt itt. Az egyik ilyen, de hát a háború mindenhol értelmetlen, de ez is egy különösen értelmetlen helyszín volt. Tehát itt a front beállt az első világháborúban, leegyszerűsítve mindig az volt, hogy támadtak az olaszok, túlerőben voltak, de a monarchia seregei, köztük nagyon sok magyar, mindig megvédték, és ez így ment három éven keresztül, akkor egyszer után magyarok ellen támadtak, és akkor behatoltak messzebbre Olaszországba, de ott viszont szétverték őket másokkal együtt. Na most hogy jön ide a karszt? Úgyhogy hát akkor még elég kopár volt a terület, tehát alig volt menedékhely. Úgy lötték egymást ezek az emberek, egények, és barlagokba tudtak menekülni. Tehát barlagokba voltak sok esetben a hadiszállások, oda rejtették az ennivalót, és akkor oda bújtak be, hogy védve legyenek valamennyire. És nagyon érdekes, hogy ebből született egy szakdolgozat pár évvel ezelőtt, egy földrajzos hallgató részéről, úgyhogy amikor ő megjelent a szakdolgozat védésen, akkor ilyen korhű katonaruhát húzott, úgy jött be, hogy nem értettük, hogy mi van, és akkor kiderült, hogy hát a karsztok és a háború kapcsolatáról szólt a szakdolgozata.
De jó, ez ebbe klassz fantázia meg innováció van. Izgalmas volt, Tamás, nagyon szépen köszönöm. Remélem, tudtok menni hamarosan a hallgatókkal terepgyakorlatra, a klasszikus karsztvidékére.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Telvisz Tamás volt a vendégem, aki geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docens, és a legfrissebb Földgömb magazinban írt egy cikket. Érdemes a képeket is végigböngézni, a téma pedig a klasszikus karszt. Tamás, köszönöm szépen.
Köszönöm, viszont.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.